Füles bagolyolvasó. Ernst Hemingway, a Kilimandzsáró hava. A Kilimandzsáró 19.710 láb magas, hóborított a hegy, úgy mondják, a legmagasabb Afrikában. Nyugati csúcsát Maszái néven Gajengaiknak, az Istenházának hívják. Közel a nyugati csúcshoz egy leopárdaszott, megfagyott teteme fekszik. Senki sem tudja megmagyarázni, mit keresett a leopárd ilyen magasban. A csodálatos az, hogy egyáltalán nem fáj, mondta. Ebből tudom, hogy elkezdődött. Igazán nem fáj, egy cseppet se, de borzasztóan sajnálom, hogy ilyen szaga van. Biztosan zavar téged. Hallgass, kérlek, hallgass, oda nézz, mondta. Vajon a szemük vagy a szaglásuk hozza így ide őket? A férfi egy mimózafa széles árnyékában feküdt a függő ágyon, s amikor kinézett az árnyékból a síkság vakító világosságába, három nagy madár gubbasztott kinnocsmányul, s az égen még egy tucatra való lebegett, röpülés közben gyorsan mozgó árnyékot vetettek. Itt vannak, mióta a kocsi bedöglött, mondta a férfi. Máma szálltak le először a földre. Eleinte igen alaposan megfigyeltem, hogyan röpülnek, hát ha egyszer felhasználhatom valami írásban. Ez ma már milyen nevetségesen hangzik. Igazán abba hagyhatnád? Kérte az asszony. Csak beszélek, mondta a férfi. Sokkal könnyebb, ha beszélek, de nem akarlak kínozni. Tudod, hogy nem kínzol? Mondta az asszony. Csak éppen olyan ideges vagyok, hogy nem tudok semmit csinálni. Azt hiszem, amennyire lehet, elviselhetővé kéne tenni a dolgot, míg a repülőgép megjön. Vagy nem jön meg. Kérlek, mondd meg, mit csináljak. Valamit biztosan csinálhatnék. Levághatnád a lábomat, azt talán megállítja, bár nem nagyon hiszek benne. Vagy lelőhetsz. Most már jó lövő vagy. Én tanítottalak megcélozni, igaz? Kérlek, ne beszélj így. Felolvassak. Mit? Valamit a könyves csomagból, amit még nem olvastunk. Nem tudok figyelni rá, mondta a férfi. Legkönnyebb beszélni. Veszekszünk, s azzal telik az idő. Én nem veszekszem. Én sose akarok veszekedni. Ne veszekedjünk többet. Akármilyen idegesek vagyunk is. Talán visszajönnek még ma az egyik kocsival. Talán megjön a repülő. Nem akarok mozdulni innen, mondta a férfi. Semmi értelme, ha csak neked nincs könnyebbségedre. Ez gyávaság. Nem hagyhatnád meghalni az embert olyan kényelmesen, amilyen kényelmesen tud, anélkül, hogy becsmérelnéd. Mire jó az, ha szitsz, nem fogsz meghalni, ne ostobáskodj. Már most haldoklom. Kérdezd meg azokat a dögöket. Arra felé nézett, ahol a hatalmas, moskos madarak ültek, kopasz fejüket felborzolt tollaik közé süllyesztve. A negyedik is leereszkedett, gyorsan futott pár lépést, aztán lassan a többiek felé döcögött. Minden tábor körül ott vannak. Az ember észre se veszi őket. Ha nem hagyod el magad, nem halhatsz meg. Hol olvastad ezt? Milyen állati hülye vagy? Gondolj talán valami másra. Az Istenért? Mondta a férfi. Ez volt a foglalkozásom. Egy darabig nyugodtan feküdt, s a síkság remegő hőségén keresztül a bozótos szélét nézte. Néhány Thomson gazellát látott, kicsinek és fehérnek látszottak a sárga fényben, s messze egy csapat zebra emelkedett ki fehéren a zöld bozót hátteréből. Kellemes tábor volt ez, nagy fák alatt, egy dombtövében, jó vizet adott, s volt a közelben egy majdnem kiszáradt vízlyuk, ahová reggelenként homokityúkok húztak. Nem akarod, hogy olvassak? Kérdezte az asszony, vászonszéken ült a függöny mellett. Szellőjön. Nem, köszönöm. Talán megjön a kocsi. Fütyülök a kocsira. Én nem. Te sok mindenre nem fütyülsz, amire én igen. Nem olyan sok mindenre, Harry. Nem innánk egyet. Állítólag rosszat tesz neked. Azt írja a blaszk, hogy tartózkodni kell mindenféle alkoholtól. Jobb, ha nem iszol. Moló. Kiáltotta a férfi. Igen, van a. Hozzál szódás fiskit. Igen, van a. Jobb volna, ha nem innál. Mondta az asszony. Erre mondtam, hogy feladod. A könyv szerint rosszat tesz neked. Tudom, hogy rosszat tesz, nem? Mondta a férfi. Jót tesz. Most hát elmúlik az egész, gondolta. Most már nem lesz többé alkalma befejezni. Így végződik hát, hogy szivakodnak egy pohár friski miatt. Mióta a jobb lába hüszkösödni kezdett, nem volt fájdalma, s a fájdalommal együtt a borzadás is eltűnt, most már csak nagy fáradtságot érzett, és haragott, hogy ez a vége. Az, ami most közeledett, nem nagyon érdekelte. Éveken át gyötörte, de most önmagában nem jelentett semmit. Furcsa, milyen könnyű az egész, ha az ember elég fáradt. Most már sose írja meg azokat a dolgokat, amiket félretett, hogy majd később írja meg őket, ha már eleget tud, s jól megírhatja. Igen, legalább meg kellett volna próbálnia. Lehet, hogy az ember sose tudja megírni, azért teszi félre őket, s halogatja a kezdést. Nos, ezt most már sose fogja megtudni. Bár csak ne jöttünk volna ide, mondta az asszony. Nézte őt, kezében tartotta a poharat, és ajkát harabdálta. Párizsban nem kaptál volna ilyesmit. Mindig azt mondtad, hogy szereted Párizst. Maradhattunk volna Párizsban, vagy elmehettünk volna akárhová. Elmentem volna akárhová. Azt mondtam, oda megyek, ahova akarod. Ha vadászni akartál, elmehettünk volna Magyarországra, és kényelmesen élünk. Az a rohadt pénzed, mondta a férfi. Ez nem becsületes dolog, mondta az asszony. Éppen úgy a tied is volt mindig, mint az enyém. Ott hagytam mindent, s mentem, ahova menni akartál, és megtettem, amit meg akartál tenni. De bárcsak sose jöttünk volna ide. Azt mondtad, nagyon tetszik, mikor még rendben voltál. Most már gyűlölöm. Nem értem, miért történt ez a lábaddal. Mit tettünk, hogy ez történt velünk? Ha jól sejtem, én azt tettem, hogy elfelejtettem bejódozni, mikor először megkarcoltam magam. Aztán meg egyáltalán nem törődtem vele, mert sose fertőződtem meg. Később, mikor komisszá vált, akkor meg valószínűleg az bénította meg a kisereket, és indította el az üszkösödést, hogy azt a gyenge karbololdatot használtam, mert a többi fertőtlenítő kifogyott. Az asszonyra nézett. Van még valami? Nem erre gondoltam. Ha egy jó szerelőt fogadunk a helyett a mezítlábas kikujú sofőr helyett, az elzárta volna az olajat, és nem égett volna ki a kocsi csapágya. Nem erre gondoltam. Ha nem hagytad volna ott a rokonaidat, azokat az átkozott Oldwestbury, Saratógai, Palmbeahi rokonaidat, és nem akaszkodtál volna rám. Hiszen szerettelek, ez nem rendes dolog tőled. Most is szeretlek, mindig szeretni foglak. Te nem szeretsz, nem? Mondta a férfi. Nem hiszem, sose szerettelek. Harry, mit beszélsz? Elment az eszed? Nem. Nincs eszem, ami elmenjen. Ne hidd meg, mondta az asszony. Kérlek, drágám, ne hidd meg. Meg kell tennünk mindent, amit lehet. Tette, mondta a férfi. Én fáradt vagyok. Lelkében a karagat sivasútállomást látta, ott áll csomagjával, Samott a Simplon Orient fényszórója keresztül hasította a sötétséget, ő akkor hagyta el Tráciát a visszavonulás után. Ez is azok közé tartozott, amiket félretett, hogy majd megír azzal együtt, hogy a reggelinél kinéztek az ablakon, és havat láttak a bulgáriai hegyeken, és Nansen titkárnője megkérdezte az öregtől, vajon csak ugyan hó-e az, s az öreg megnézi, és azt mondta, nem, ez nem hó. A hó még korai volna, és a titkárnő megismételte a többieknek, látjátok, nem az. Nem hó, mondták mind, nem hó, tévedtünk. De bizony hó volt annak rendje és módja szerint, sőbe lehajszolta őket, mikor elindította a lakosságcserét. És hóban gázoltak előre, míg meg nem haltak azon a télen. Az is hó volt, ami abban az évben karácsony hetében esett fenn a Gauertalon, abban az évben, mikor a favágóházában laktak, ahol a nagy porcelánkályha a fele szobát elfoglalta, és bükfalevéllel töltött matracon aludtak, akkoriban, mikor a szökevény vérző lábbal jött a hóban. Azt mondta, a rendőrség a sarkában van, sők gyapjú harisnyát adtak neki, és szóval tartották a csendőröket, míg a nyomokat be nem fújta a hó. Shrewsbury karácsony napján úgy fény lett a hó, hogy elvakította az ember szemét, ha kinézett a Weinstube ablakán, s mindenkit látott hazajönni a miséről. Ott mentek fel a szán kicsiszolta, húgytól sárga úton, a meredek fenyőfás hegyek közt futó folyó mentén, válukat nyomta a síléc, s ott siklottak le azon a hosszú gleccserpályán a Madlenerhaus fölött, ahol olyan sima volt a szemnek, mint a sütemény cukorbevonata, s könnyű, mint a süteménypor, s emlékezett a gyors siklás hangtalan suhogására, amint az ember könnyen lereppent, mint a madár. A hó akkoriban egy hétig a Madlenerhausban fogta őket, a hóviharban lámpafénynél, füstben kártyáztak, a tétek egyre magasabbak lettek, és Herlent egyre többet vesztett. Végül mindenét elvesztette. Mindent, a skisuledíját, az évadhasznát, s aztán a tőkéjét is. Maga előtt látta a hosszú orrával, amint felszedi a kártyát és sansolyra indít. Akkor folyton játszottak. Ha nem volt hó, az ember játszott, ha túl sok hó volt, akkor is játszott. Eszébe jutott, mennyi időt is töltött el egész életében kártyázással. De erről soha egy sor sem írt, sem arról a hideg, fényes karácsonyról, amikor Barker átrepült a síkság túlfeléről ide látszó hegyek gerincén, hogy az osztrák tisztek szabadságos vonalát bombázza, és géppuskával lőtte a szétszóródó, menekülő embereket. Emlékezett, hogy Barker utána lejött a kantinba, és mesélni kezdett. Teljes csend fogadta, és akkor valaki azt mondta, te rohadt, gyilkos csibész ugyanazokkal az osztrákokkal mentek később síelni, akiket korábban öldöstek. Nem, nem ugyanazokkal. Hans, akivel egész évben együtt sízett, a császárvadászoknál szolgált valamikor, s amikor nyúlra vadásztak együtt abban a kis völgyben, a fűrészmalom mellett, a pasubiói harcokról, a perticai és a salonei rohamról beszélgettek, és erről soha egy szót nem írt. Sem Montecornóról, sem a Sietacomóról, sem a Siedóról. Hány telet töltött Vorarlbergben és az Arlbergben? Négyet is emlékezett az emberre, aki a rókát árulta, mikor ők Bludenzbe mentek ezúttal ajándékot venni a jó hírs cseresznye magizére, a gyors siklás sustorgott a hókérgen szétfrecsenő porhóban, s az ember sikkanthatott hi. Hó, rojó, mikor lesiklott a meredek utolsó szakaszán, először egyenesen, aztán három fordulóval keresztül a gyümölcsösön, s ki az árkon át a fogadó mögé a jeges útra. Az ember lecsatolta a kötést, lerúgta a léceket, és neki támasztotta a fogadó falának, s benn, a füstös, újvorszagú melegben harmonikáztak. Hol szálltunk meg Párizsban? Kérdezte az asszonytól, aki most Afrikában mellette ült egy vászonszéken. A Trillomban. Jól tudod. Miért tudnám? Mindig ott szálltunk meg. Nem. Nem mindig. Ott és esté. Germainben, a Pavillon Henrik Vatreban. Azt mondtad, szeretsz ott lenni. A szeretett rágyadomb, mondta Harry. És én vagyok a kakas, amelyik felrepül rá kukorékolni. Ha elmégy, mondta az asszony, és akkor feltétlenül el kell pusztítanod mindent, amit hátra hagysz. Úgy értem, el kell vinned mindent. Meg kell ölnöd a lovadat és a feleségedet, és elégetned a kantárodat meg a fegyverzetedet. Igen, mondta a férfi, a te rohadt pénzed volt a fegyverzetem, a paripám és a fegyverzetem. Ne, rendben van, abba hagyom, nem akarlak bántani, most már egy kicsit késő, úgyis jó. Akkor tovább bántalak, ez szórakoztatóbb. Az egyetlen dolgot, amit igazán szívesen csináltam veled, azt most nem csinálhatom. Nem, ez nem igaz. Sok mindent szerettél csinálni, és én mindent megcsináltam, amit akartál. Az Isten szerelmére hagyd abba a hencegést, jó? Az asszonyra nézett, s látta, hogy sír. Ide hallgass, mondta. Azt hiszed, ez nekem mulatság? Nem tudom, miért csinálom. Úgy képzelem, megpróbálok ölni, hogy életben tartsam magam. Mikor beszélgetni kezdtünk, nem volt semmi baj. Nem akartam elkezdeni, most meg olyan őrült lettem, mint egy kakadu, és olyan kegyetlen vagyok hozzád, amilyen kegyetlen csak lehetek. Ne törődj vele, drágám, hogy mit mondok. Szeretlek, igazán. Tudod, hogy szeretlek. Sose szerettem senkit úgy, ahogy téged. Belecsúszott a megszokott hazugságba, amiből élt. Nagyon kedves vagy, te ringyó, mondta a férfi. Te gazdag ringyó, ez költészet. Tele vagyok most költészettel. Rothadással és költészettel. Hagyd abba, Harry, miért kell most ördöggé válnod? Nem szeretek itt hagyni semmit, mondta a férfi. Nem szeretem hátrahagyni a dolgaimat. Este volt már, eddig aludt. A nap lement a domb mögött, az egészségságra árnyék borult, s a kisebb állatok a tábor közelében legelésztek. Figyelte gyorsan bugdozó fejüket, csapkodó farkukat, most jól eltávolodtak a bozóttól. A madarak már nem a földön vártak, mint föngubbasztott súlyosan egy fán. Nagyon megszaporodtak, személyi inas ahott ült mellette. Memsahib elment vadászni, mondta a fiú. Parancsol van-a? Semmit. Az asszony elment egy kis húst lőni, s, mert tudta, mennyire szereti ő figyelni a vadakat, jó messzire ment, hogy ne zavarja ezt a kis szögletét a síkságnak. Mindig előrelátó volt, gondolta. Mindenben, amiről tudott, olvasott, vagy hallott. Nem az asszony hibája, hogy ő már mindenen túl volt, mikor összetalálkoztak. Honnan tudhatná egy asszony, hogy semmi sem igaz abból, amit mondasz? Hogy csak megszokásból beszélsz, a kényelem kedvéért. Mióta nem érezte azt, amit mondott, sokkal több sikere volt az asszonyoknál, mint amikor még az igazat mondta nekik. Nem is annyira hazudott, inkább nem volt igazság, amit elmondjon. Kiélte a maga életét, végére ért, s aztán újra élte más emberekkel s több pénzzel, ugyanazokon a helyeken, a legjaván s néhány új helyen is. Óvakodtál gondolkodni, s az egész nagyon pazar volt. Jó gyomorral voltál megáldva, s nem hullottál darabokra, mint a legtöbben, és megjátszottad, hogy egy cikrát se törődsz a régi munkáddal, most, hogy már nem végezheted. De magadban azt mondtad, írni fogsz ezekről az emberekről. A nagyon gazdagokról. Mert te nem vagy közülük való, hanem csak kém, vagy az országukban. És el fogod hagyni, és írt róla, s ez egyszer valaki olyan írja meg őket, aki tudja, miről ír. De ő sose írja már meg, mert az elmaradó írás, a kényelem minden egyes napja, az életmód, amit megvetett, tompította a képességeit, s elpuhította akaratát annyira, hogy végül már egyáltalán nem dolgozott. Az ismerősök mindnyájan sokkal kellemesebbek voltak, ha nem dolgozott. Itt Afrikában volt a legboldogabb élete jó szakaszában, így hát idejött, hogy újra kezdje. A lehető legkevesebb kényelemmel állították össze ezt a szafárit. Nem nélkülöztek, de fényűzően sem éltek, s úgy gondolta, ismét edzésbe kerülhet. Hogy valami módon ledolgozhatja a lelke zsírját, mint a boxoló, aki a hegyekbe megy dolgozni és edzeni, hogy kiégesse testéből a felesleget. Az asszonynak tetszett a dolog. Azt mondta, minden tetszik neki, ami izgató, ami a színhely változtatásával jár, ami új embereket hoz, ha a körülmények kellemesek. És ő azzal áltatta magát, hogy visszatér a karatereje a munkához. S, ha most ez a vég, és tudta, hogy ez, nem szabad maga ellen fordulnia, mint a kígyónak, amelyik önmagába mar, mert a gerince el van törve. Nem ez az asszony vétkes benne, ha ő nincs, jött volna egy másik. Ha már hazugságban élt, megpróbál hazugságban meghalni. Lövést hallott a hegy túloldaláról. Nagyon jól célzott ez a jó, ez a gazdag szajha, ez a kedves gondviselő, tehetségének szétrombolója. Ostobaság, hiszen maga roncsolta szét tehetségét. Azért hibáztassa ezt az asszonyt, mert jól tartotta. Ő rombolta szét tehetségét azzal, hogy nem használta, hogy elárulta maga magát, s azt, amiben hitt, a sok hívással, ami eltompította felfogását, lustasággal, tunyasággal és sznopsággal, gőggel és előítélettel, tűzzel, vassal. Mi ez? Régi könyvek címjegyzéke? Egyáltalán mi volt az ő tehetsége? Tehetség volt a javából, de ahelyett, hogy használta volna, spekulált vele. Sose azt nézte, amit elvégzett, hanem mindig azt, amit el tudna végezni. És inkább valami mással kereste meg a kenyerét, nem tollal, vagy ceruzával. Az is furcsa volt, úgy bizony, hogy ha beleszeretett egy új nőbe, annak mindig több pénze volt, mint az előzőnek. De, amikor már nem szeretett, hazudott, mint most, ennek az asszonynak is, akinek mindközt a legtöbb pénze van, övé a világ minden pénze, akinek férje volt és gyerekei, aki szeretőket tartott, és elégedetlen volt velük, aki imádta őt mint írót, mint férfit, mint társat és mint büszke tulajdonát. Furcsa volt, hogy akkor, amikor már nem szerette, csak hazudott neki, többet tudott adni a pénzért, mint akkor, amikor még igazán szeretett. Mindnyájan arra születtünk, amit csinálunk, gondolta. Ahhoz van tehetséged, amivel a megélhetésedet megszerzed, mindegy, hogy mivel. Ő életerőt adott el, ilyen vagy amolyan formában, egész életében, s ha az ember érzelmileg nem keveredik bele túlságosan, sokkal jobb árut ad a pénzért. Erre rájött, de most már ezt sem fogja megírni. Nem írja meg, bár igazán érdemes volna megírni. Most feltűnt az asszony, a tisztáson jött át a tábor felé. Lovagló nadrágot viselt, kezében hozta a puskáját. A két néger fiú egy homson gazellát lógatott, úgy jöttek az asszony mögött. Még mindig csinos asszony, gondolta, és kellemes a teste. Nagyon tehetséges és hozzáértő az ágyban, nem szép, de ő szereti az arcát, rengeteget olvas, szeret lovagolni és vadászni, és kétségkívül túl sokat iszik. Férje meghalt, mikor még viszonylag fiatal asszony volt, s egy ideig két serdülő gyerekének szentelte magát, akiknek nem volt szükségük rá, s akiket feszélyezett, hogy körülöttük van, azután a lovainak, a könyveknek és az italnak. Szeretett olvasni este vacsora előtt, és olvasás közben szódás friskit ivott. Vacsoráig derekasan becsípett, s miután vacsoránál megivott egy üveg bort, rendszerint eléggé berúgott ahhoz, hogy elaludjék. Ez még a szeretői előtt volt. A szeretői mellett nem ivott olyan sokat, mert nem kellett részegnek lennie, hogy elaludjék. Olyan ember volt a férje, aki sose untatta, s ezek most nagyon untatták. Akkor egyik gyereke repülő szerencsétlenség áldozata lett, s már nem kívánta a szeretőket, s az ital sem bódította, más életet kellett kezdenie. Hirtelen valósággal rettegni kezdett az egyedül léttől. Szüksége volt valakire, akire felnézhet. Nagyon egyszerűen kezdődött. Az asszonynak tetszett, amit ő írt, s mindig irigyelte az ő életmódját. Azt hitte, ő pontosan azt csinálja, amit akar. Azok a lépések, melyekkel megszerezte őt, s a mód, ahogy végül beleszeretett, mind egy szabályos folyamat részei voltak. Az asszony új életét építette föl vele, ő pedig eladta azt, ami régi életéből megmaradt. Eladta biztonságáért és persze kényelemért, ezt nem lehet tagadni, és még miért? Nem tudta. Az asszony megvett volna neki bármit, amit akar, ezt tudta, és micsoda remek nő, legalább olyan szívesen fekszik le vele, mint bárki mással. Még szívesebben is, mert gazdagabb, mert nagyon kellemes és hozzáértő, és mert sose csinál jeleneteket. És most ez az élet, amit az asszony kiépített magának, véget ér, mert ő két héttel ezelőtt nem használt jódot, mikor egy tüske megkarcolta a térdét. Éppen egy csapat vízi antilop felé lopóztak, le akarták fényképezni őket, az állatok ott álltak felütött fejjel, figyelve, orjukaik a levegőt ízlelgették, fülük kifeszült, hogy meghallják az első hangot, amit ő lobozódba vágtatnak. Meg is ugrottak, mielőtt még levehette volna őket. Az asszony ideért már, megfordította fejét a függőágyon, hogy feléje nézzen. Helló, mondta, lőttem egy homsombakot, mondta az asszony, Jó levesed lesz belőle, és csináltatok konzervtejjel krumplifürét a fiúkkal. Hogy érzed magad? Sokkal jobban. Pazar, sejtettem, hogy jobban leszel. Aludtál, mikor elmentem? Jól aludtam. Messzire mentél? Nem. Csak körbe, a hegy túloldalára. Elég szépen lőttem a Thompsont. Nagyszerűen lősz, azt te is tudod. Szeretek vadászni, szeretem Afrikát. Ha te rendben volnál, ez lenne életem legjobb mulatsága. Nem is tudod, milyen mulatságos veled vadászni. Szeretem ezt a vidéket. Én is szeretem, drágám, nem is tudod, mennyire örülök, hogy jobban érzed magad. Nem bírtam, mikor amúgy érezted magad. Ugye, többet nem beszélsz úgy velem. Megígéred? Nem, mondta a férfi. Nem emlékszem, mit mondtam. Nem kell engem tönkretenned. Ugye, nem, én csak egy középkorú asszony vagyok, aki szeret téged, és megtesz mindent, amit akarsz. Kétszer, vagy háromszor már úgyis tönkretettek. Nem akarsz még egyszer tönkretenni, ugye? Szeretnélek néhányszor tönkretenni az ágyban, mondta a férfi. Igen, úgy jó tönkretenni. Arra teremtettek, hogy így tegyenek tönkre bennünket. A repülő holnapra itt lesz. Honnan tudod? Biztosra veszem. Itt az ideje. A fiúk már előkészítették a fát és a tüzet, a jelzőfüsthöz. Ma is oda mentem, és megint megnéztem. Van bőven hely leszállni, és a jelzőtüzek készen várnak mindkét oldalon. Miből gondolod, hogy holnap megjön? Biztosra veszem, hogy megjön. Már itt kellene lennie. Aztán a városban elintézik a lábadat, s utána egy párszor jól tönkreteszel. De nem ezzel a szörnyű beszéddel. Nem iszunk egyet? A nap lement. Gondolod, hogy jó, ha iszol? Egy pohárral feltétlenül. Iszunk egyet mind a ketten. Moló lett iduif is kisoda. Kiáltotta az asszony. Jobb lenne, ha felvennéd a moszkító csizmádat, mondta neki a férfi. Előbb megfürdöm. Míg sötétedett, ittak, s éppen a sötétség beállta előtt, mikor már nem volt elég világosság lőni, egy hiéna vágott át a tisztáson, ment megkerülni a hegyet. Ez a dög minden este keresztül megy itt, mondta a férfi. Két hete minden este, ez csak akkor az ajt éjszaka. Én nem törődöm vele, de moskos állatok, amint így együtt ittak, s más fájdalma nem volt, csak a kényelmetlenség, hogy mindig ugyanabban a helyzetben kell feküdnie, a fiúk tüzet gyújtottak, árnyéka a sátrakra ugrott. Most érezte, hogy megint belenyugszik ebbe a kellemes, magát feladó életbe. Az asszony valóban nagyon jó hozzá. Kegyetlen és igazságtalan volt vele délután. Pompás asszony, igazán nagyszerű asszony. És ekkor eszébe jutott, hogy meg fog halni. Hirtelen sodrással jött, nem a víz, vagy a szél sodrásával, hanem valami váratlan, gonosz szagú ürességgel, s a furcsa az volt, hogy a hiéna könnyedén lopakodott a szélén. Mi az, Harry? Kérdezte az asszony. Semmi, mondta. Jobb lenne, ha átmennél a másik oldalra, a szél irántira. Kicserélte Moló a kötést? Igen, most éppen a borvizes kötés van rajtam. Hogy érzed magad? Kicsit kóvágok, megyek fürödni, mondta az asszony. Mindjárt kész leszek, veled eszem, aztán betesszük a függőágyat. Igen, mondta magában a férfi, jó, hogy abba hagytuk a veszekedést. Sose veszekedett sokat ezzel az asszonnyal, pedig azokkal az asszonyokkal, akiket szeretett, olyan sokat veszekedett, hogy végül is a veszekedés rozsdájával mindig elpusztították a kettejük dolgát. Túl sokat szeretett, túl sokat követelt, s mindent elnyűjt. Eszébe jutott az az idő, mikor egyedül volt Konstantinápolyban. Párizsban összevesztek, mielőtt eljött. Kurvázott egész idő alatt, és mikor túljutott rajta, és nem sikerült kiirtani a magányosságot, csak még fájóbbá tette, írt egy levelet a nőnek, az elsőnek, annak, aki ott hagyta, és elmondta, hogy sose tudta kiirtani magában. Egyszer azt hitte, őt látja a regence mellett, s ettől egészen elgyengült és rosszul lett, és követett egy nőt, aki némiképpen hasonlított hozzá, végig a Boulevardon, és félt, hogy rájön. Nem ő az, félt, hogy elveszti azt az érzést, amit kiváltott belőle. Hisz mindenki, akivel lefeküdt, csak még jobban éreztette annak az egynek a hiányát. Mindegy, mit csinált az a nő? Ő tudta, hogy nem gyógyíthatja ki magát ebből a szerelemből. A szlubban írta meg levelét, Szíliózanon, New Yorkba címezte, s kérte az asszonyt, hogy a párizsi irodába írjon neki. Ez biztonságosnak látszott. És éjszaka a nagy csóvárgástól émeigős üresnek érezte magát belül, kódorgott a taksim előtt, felszedett egy lányt, és elvitte vacsorázni. Utána elment vele táncolni, a lány rosszul táncolt, ott is hagyta egy buja örményribancért, aki úgy nekilódította a hasát, hogy csak úgy perzselt. Egy angol tüzéraltisztől vette el, verekedés árán. A tüzér kihívta, és az utcán sötétben verekedtek a macskaköveken. Kétszer megütötte erősen oldalt az áll kapcsát, nem esett el, akkor már tudta, hogy nagy verekedés lesz. A tüzér a testére ütött, aztán a szeme mellé. Ő meglendítette a bal kezét, talált, a tüzér neki esett, megmarkolta a kabátját, és letépte a ruhahujját, ő még kétszer fültövön vágta, s amikor ellökte magától, jobban leütötte. A tüzér elesett, fejjel előre, s ő már futott is a lányjal, mert hallotta, hogy a tábori csendőrök jönnek. Taxiba ültek, és kikocsikáztak a Rimmi hissába a Boszporusz mellett, megkerülték, épp oly túlérett volt, ami ennek látszott, de sima, rózsaszirmos, szirupos, sima hasú, nagy mellű, s nem kellett párna a feneke alá, s ő ott hagyta, mielőtt a lány fölébredt volna, elég slamposnak látszott első napvilágnál, neki meg karikás volt a szeme, mikor megjelent a Pera palaceban, kabátját a karján vitte, mert egyik ujja hiányzott. Aznap éjszaka elment Anatóliába, sem emlékezett rá, hogy később az úton egész nap mákföldek között lovagoltak. Az ópiumért termesztették a mákot. S ettől, végül milyen furcsa érzés támadt az emberben, s minden távolság csalóka volt. Aztán odaértek, ahol a támadás megindult az újonnan érkezett konstantinetisztekkel, akik frászt se tudtak, a tüzérség belelőtt a csapatokba, s az angol megfigyelő úgy sírt, mint egy gyerek. Ezen a napon látott először halottakat fehér balettszoknyában és felfelé hajló végű bojtos cipőkben. A törökök álhatatosan és darabosan nyomultak előre, és ő látta, hogy a szoknyás emberek szaladnak, a tisztek közéjük lőnek, aztán maguk is szaladtak, ső és az angol megfigyelő is szaladt, míg csak meg nem fájdult a tüdeje, szája megtelt bádog ízzel, és megálltak néhány szikla mögött, s a törökök csak jöttek előre csapatokra szakadozva. Később olyan dolgokat látott, amiket elképzelni sem tudott, s még később ennél is rosszabbakat. S mikor visszakerült Párizsba, nem tudott róluk beszélni, még hallani se. És ott a kávéházban, mikor arra ment, egy amerikai költőt látott, előtte egy halom csészeaj, és krumpli arcán ostoba kifejezés. A dadaista mozgalomról beszélgetett egy románnal, aki azt mondta, hogy Tristan Tzarának hívják, mindig monoklit viselt, és fájt a feje, és fenn a szobában már véget ért a veszekedés a feleségével, akit újból szeretett, véget ért az őrület, boldog volt, hogy itthon van megint, s a hivatal felküldte postáját a lakására. Így aztán választ arra a levélre, amit ő írt, behozták egyik reggel a tálcán, s, amikor meglátta a kézírást, egész teste kihűlt, és megpróbálta a levelet egy másik alá csúsztatni. De a felesége megkérdezte, kitől jött az a levél, drágám, és ez volt az előjáték vége. Emlékezett rá, mennyi jó napot töltött velük, mindannyiukkal, s mennyit veszekedett. Mindig a legfinomabb helyeket választották ki veszekedésre. És miért veszekedtek mindig olyankor, mikor a legjobban érezte magát? Sose írt erről. Először, mert sose akart senkit megbántani, azután meg úgy látszott, van elég írni való enélkül is. De mindig azt gondolta, hogy végül is megírja majd. Annyi írni való volt. Látta megváltozni a világot. Nem pusztán az eseményeket. Bár azokból is sokat látott, és megfigyelte az embereket, de látta a finomabb változásokat, s emlékezett rá, milyenek voltak az emberek más-más időkben. Benne volt, megfigyelte, s kötelessége volt írni róla. De most már nem fog. Hogy érzed magad? Kérdezte az asszony. Most jött ki a sátorból a fürdő után. Jól. Nem ennél valamit? Látta az asszony mögött molót az összehajtható asztallal, s a másik inastatányérokkal. Írni szeretnék, mondta. Kellene egy kis leves tenned, hogy jó erőben maradj. Ma éjszaka meghalok, mondta. Miért maradjak jó erőben? Kérlek, Harry, ne melodrámázz, mondta az asszony. Mire való az orrod? A fele combom elrohadt már. Mi a fenének hülyéskedjek azzal a húslevessel? Moló, hozz hiskit szódával. Kérlek, egyél levest, mondta az asszony lágyan. Rendben van, a leves forró volt. Tartania kellett a csészét, míg kihűlt, akkor éppen csak lenyelte vokákolás nélkül. Rendes nő, vagy, mondta, ne törődj velem, az asszony ránézett azzal a jól ismert, mindenkinek kedves arcával a spurból és a tovnen countryból, csak éppen az ital rontott rajta egy kicsit, csak éppen az ágy rontott rajta egy kicsit, de a tovnen country sosem mutatta ezeket a jó melleket, azokat a hasznos combokat, és azokat a könnyű, gerinc simogató kezeket. Ahogy néztes látta az asszony mosolyát, megint megérezte a halált. Most nem rohant rá, csak egy fuvallat volt, mint a szélé, amidőn meglebben a gyertya, és a láng magasra csap. Később kihozatom a hálómat, és felakasztatom a fára, és tüzet rakatok. Ma éjszaka nem megyek a sátramba. Nem érdemes, tiszta este van, nem lesz eső. Hát így hal meg az ember, suttogásokban, amiket nem hall. Jó, nem lesz többé veszekedés, ezt megígérheti. Az egyetlen élményt, amihez még sose jutott el, nem fogja most elrontani. Talán mégis. Az ember mindent elront, de talán mégse, tudsz gyors írni, sose tanultam, mondta az asszony. Akkor rendben van, persze nincs is idő, bár úgy tűnt, mintha az élmény úgy összesűrűsödnék, hogy az egészet bele lehetne foglalni egy bekezdésbe, ha az ember igazán elkapja. Volt ott egy fehér malterral tapasztott gerendaház magasan a tó fölött. Az ajtó mellett, rúdon harangógott, azzal hívták enni az embereket. A ház mögött rétek voltak, a rétek mögött szálerdő. Egy sor jegenye fa vezetett le a háztól a kikötőig. A fok körül is nyírfák sorakoztak. A szálerdő szélében út vezetett fel a hegyre, az út mentén földi szedret szokott szedni. Aztán a gerendaház leégett, sapuskák, amelyek szarvaslábfogason lógtak a nyílt tűzhely fölött, mind megégtek, az ólom beleolvadt a tárakba, a tusuk elégett, s utána ott feküdtek a hamuhalmon, amiből lúgot csináltak a nagy szappanüstökben, és ők megkérdezték nagyapát, hogy elvihetik-e játszani, s nagyapa azt mondta, nem. Mert hát azok még mindig az ő puskái voltak, sose vett újjakat. Nem is vadászott többé. A házat újból felépítették ugyanazon a helyen, gerendákból, és fehérre festették, s a tornászról látta az ember a nyírfákat s hátrább a tavat. De puskák nem voltak már. A csövek, amelyek épp puskakorukban a gerendaház falán szarvaslábon lógtak, ott kim feküdtek a hamuhalmon, és senki soha hozzájuk sem ért. A fekete erdőben, a háború után, kibéreltünk egy pisztrángos folyót, s két úton lehetett oda jutni. Egyik lenn a völgyben vezetett Trilbergtől, körbe a völgyi úton, a fehér utat szegélyező fák árnyékában, aztán fel egy mellékúton, amely felfelé vitt a hegyeken keresztül. Egy sereg kicsit anya nagy Schwarzwald házai mellett, s végül keresztezte a patakot. A másik úton fel kellett kapaszkodni a meredek erdőszélen, azután átvágni a hegycsúcson, a fenyveseken keresztül, ki egy rét széléig, s ezen a réten keresztül a híthoz. A folyó mentén nyírfák voltak, a víz nem volt nagy, hanem keskeny, tiszta és gyors, és kikiszélesedett ott, ahol kimosta a partot a nyírfák gyökere alatt. A Trilbergi hotelban a tulajdonosnak kitűnő szezonja volt. Nagyon kellemesen éreztük magunkat, s mindnyájan nagy barátságban voltunk. Következő évben kezdődött az infláció, ami pénzt a tulajdonos az előző évben keresett, az arra sem volt elég, hogy a szálloda megnyitásához készleteket vásároljon, és felakasztotta magát. Ezt lediktálhatta az ember, de nem diktálhatta le a Place Szentrescarpeot, ahol a virágárusok az utcán festették virágaikat, s a festék végig folyt a járdán, ahol az autóbusz indult. A bortól és rossz törköly, franciául marctól mindig részeg öreg embereket és asszonyokat. A gyerekeket, akiknek csöpögött az orruk a hidegben. A moskos izzadság, szegénység és részegség szagát a cafédes amateursben, s a kurvákat a balmusetteben, amely fölött laktak. A portásnőt, aki fülkéjében mulattatta a Garde Republicai nelovasát, a katonalós örényforgós sisakja egy széken hevert. A bérlő, lakó, franciául locatairet az előcsarnok végében, akinek a férje bicikli versenyző volt, s az asszony örömét akkor reggel a szremerjeben, mikor kinyitotta a elautót, s látta, hogy a férje harmadiknak futott be a Paris-Tourson, első nagy versenyén. Elpirult, nevetett, azután felment a lépcsőn sírva, kezében a sárga sportújsággal. A balmusettet vezető asszony férje taxisofőr volt, s, amikor ő, Harry, a hajnali repülőgéppel utazott el, ébresztőnek a sofőr kopogtatott az ajtón, s mindketten megittak egy pohár fehér bort a bádogozott söntés asztalnál, mielőtt elindultak. Ismerte szomszédjait ebben a negyedben, mert mindegyik szegény volt. A place körül kétfajta ember lakott, a részegesek és a sportbolondok. A részegesek italba ölték szegénységüket. A sportolók testgyakorlással vezették le. A kommunárok leszármazottai voltak, s vívódás nélkül tudták a maguk politikai hitvallását. Tudták, ki lőtte le az apjukat, a rokonaikat, fivéreiket és barátaikat, mikor a versaillesi csapatok bevonultak, s elfoglalták a várost, a kommun után, és kivégeztek mindenkit, akit elfogtak, ha kérges volt a tenyere, sapkát viselt, vagy bármilyen más jelét annak, hogy munkás. És ebben a szegénységben, ebben a negyedben, lómészárszékkel és egy borszövetkezettel át ellenben az utcán, írta meg a kezdetét mindannak, amit később alkotni készült. Nem volt még egy része Párizsnak, amelyet ennyire szeretett volna, a terpeszkedő fákat, a régi, fehér vakolatú, alul barnára festett házakat, az autóbusz hosszú, zöld vonalát a kerektéren, a bíborvirág festéket a járdán, a hirtelen leereszkedést a Cardinal Lemoine meredekén a folyóhoz, s a másik irányban a Rue Mouffetard keskeny, nyüzsgő világát. Az utcát, amely felfelé vitt a Pantheonhoz, s a másikat, amelyen biciklivel szokott menni, az egyetlen aszfaltos utcát az egész negyedben, amelyen simán futott a kerék, a magas, keskeny házakat és az olcsó, magas szállót, ahol Paul Verlaine meghalt. A lakosztályuknak csak két szobája volt, s neki külön szobája a szálloda legfelső emeletén, 60 frankjába került havonta, ott írt, s rálátott Párizs háztetőire, kéményeire s valamennyi dombjára. A lakosztályból csak a fa és szénkereskedő voltját látta az ember. A szenes bort is árult, rossz bort. Meg az aranyos lófejre a lómészárszék fölött, a nyitott ablakban függő aranysárga és vörös lóhúsokra, s a zöldre festett bor szövetkezetre, ahol a borukat vették. Jó és olcsó bort. A többi, vakolt falak és a szomszédok ablakai. A szomszédok, akik kinyitották az ablakot, és felhangzott a beszélgetés moraja, ha valaki részegen lefeküdt az utcán, nyögött és hörgött, mert elfogta a jellegzetes francia részegség, franciául ivresse, amiről azt harsogta füledbe a propaganda, hogy nem létezik. Hol a rendőr, ha nincs rá szükség, mindig itt van a szarházi, alszik valami kapusnővel. Hívjátok a hekust, míg valaki kidöntött egyik ablakból egy vödör vizet, s a nyögés megszűnt. Mi az? Víz. Aha, okos dolog és becsukódtak az ablakok. Marie, a háztartási alkalmazott, franciául femme, de ménage tiltakozott a 8 órás munkanap ellen. Ha a férje este 6-ig dolgozik, csak kicsit rúg be hazafelé jövet, és nem szór el túl sok pénzt. Ha csak 5-ig dolgozik, minden este részeg, s az embernek nincs pénze. A munkás ember felesége szenvedi meg, ha rövidebb a munkanap, nem ennél még egy kis levest? Kérdezte most az asszony. Nem, nagyon szépen köszönöm. Írtó jó. Próbálj meg egy keveset enni. Egy szódás friskit szeretnék. Nem tesz jót neked. Nem. Rosszat tesz nekem. Szoleporter írta a szöveget és a zenét. Mert tudom, hogy megőrülsz értem. Tudod, hogy szeretem, ha hiszol. Ó, igen. Csak éppen rosszat tesz. Mikor megy már el, gondolta. Mindenem megvan, amit kívánok. Nem mindenem, de minden, ami itt elérhető. Igen, fáradt volt. Túlságosan fáradt. Aludni fog egy kicsit. Csöndesen feküdt, s a halál nem járt körülötte. Alig ha nem elkerült, valami más utca felé. Másod magával jár, biciklin, s tökéletesen neztelenül a kövezeten. Nem, sose írt Párizsról. Arról a Párizsról, amellyel törődött. De mi van a többivel, mindazzal, amit sose írt meg? Mi van a tanyával és a zsájabozó ezüstös szürkeségével, az öntöző árkok gyors, tiszta vizével, s a lucerna nehéz zöldjével? Az ösvény felvezetett a hegyekbe s a barom nyáron olyan félénk volt, mint a szarvasok. A sikoltozás, az állandó zaj, a lassan mozgó tömeg nyomán felkavargó por, mikor az ember lehajtotta őket ősszel. És a hegyek mögött az esti világosságban tisztán, élesen kirajzolódó csúcs a lovaglás az ösvényen, a völgyet besugárzó holdfényben. Eszébe jutott, hogy a sötétben a lófarkát fogva jött keresztül a szálerdőn, mert nem lehetett látni, és eszébe jutottak az elbeszélések, amiket meg akart írni. A féleszű házi szolga, akit akkoriban a tanyán hagytak, s megmondták neki, hogy ne engedjen senkinek szénát elvinni, s az a folyó elágazástól jövő vén bitang, aki megverte a fiút, mikor az nem engedte abrakhoz nyúlni. A fiú elküldte, s az öreg azt mondta, megint megveri. A fiú kihozta a puskát a konyhából, s lelőtte az öreget, mikor az a magtárba akart menni, s amikor visszajöttek a tanyára, már egy hete halott volt, megfagyva feküdt a karámban, a kutyák kikezdték. Ami megmaradt belőle, azt takaróba csavarva szánra pakolták, oda kötötték, s rábeszélték a fiút, hogy segítsen húzni, s közülük ketten neki eredtek az úton sível, 60 mérföldet mentek a városig, hogy átadják a fiút. Az nem is álmodta, hogy letartóztatják. Azt hitte, a kötelességét teljesítette, ők barátai, és jutalmat fog kapni. Segítette behúzni az öreg embert, hogy mindenki megtudja, milyen rossz volt az öreg, abrakot akart lopni a máséból, s amikor a serif feltette rá a bilincset, nem hitt a szemének. Aztán sírni kezdett. Ezt a történetet is eltette, hogy majd megírja. Legalább 20 jó történetet hozott onnan, és egyet sem írt meg. Miért? Mondd meg nekik, miért? Mondta. Mit miért, drágám, semmit. Az asszony nem ivott most már, mióta vele van. De ha ő élve marad, nem fog írni róla, ezt tudta. Sem a többiekről. A gazdagok unalmasak, és túl sokat isznak, vagy túl sokat picsipacsiznak. Unalmasak, és ismétlik magukat. Eszébe jutott szegény Julian, s a romantikus borzadása a gazdagoktól, s egyik története, amelyet így kezdett el. A nagyon gazdagok mások, mint te meg én. És erre valaki azt mondta Juliannak, igen, több pénzük van, de Julian ezt nem találta humorosnak. Ő maga azt hitte, a gazdagok valami különösen varázslatos fajta, s amikor rájött, hogy nem, ugyanúgy letört, mint élete során bármi másokból. Megvetette azokat, akik letörtek. Az embernek nem kell rokon szenveznie velük, ha meg is érti őket. Ő legyőz akármit, gondolta, mert semmi sem sebzi meg, ha nem törődik vele. Rendben van, nem fog törődni a halállal. A testi fájdalomtól mindig rettegett. Állta a fájdalmakat úgy, mint bármelyik férfi, ha nem tartottak túl soká, és nem merítették ki, de most volt itt valami, ami iszonyúan kínoszta, s amikor érezte, hogy már-már megtörik tőle, akkor megszűnt a fájdalom. Eszébe jutott, hogy egyszer régen Williamsont, a tüzértisztet egy német járőr valamelyik tagja nyeles gránáttal eltalálta, mikor éjszaka a szöges dróton mászott át, és Williamson sikoltva kért mindenkit, hogy öljék meg. Kövér ember volt, nagyon bátor és jó tiszt, bár nagyon szerette a fantasztikus mutatványokat. De akkor éjszaka fennakadt a szöges dróton, egy rakéta megvilágította, a belei ráomlottak a szöges drótra, s amikor még élve behozták, úgy kellett levágniuk a drótról. Lőj le, Harry, az Isten szerelmére, lőj le! Egyszer vitatkoztak azon, hogy az Úr sosem ér az emberre olyat, amit az ember nem bír ki, s valaki ezt azzal az elmélettel magyarázta, hogy bizonyos idő múltán a fájdalom magától távozik. De sose felejti el Williamson s azt az éjszakát. Semmi sem távozott Williamsontól, míg be nem adta neki az összes morfium tablettát, amit mindig magával hordott a maga használatára, s a morfium se hatott elég gyorsan. Ez azért, amit eddig érzett, nagyon könnyű volt. S, ha nem lesz rosszabb ezután sem, nincs miért gyötrődnie. Csak éppen szívesebben volna jobb társaságban. Gondolkozott egy kicsit arról a társaságról, amelyet maga mellett szeretne látni. Nem, gondolta, ha valaki mindent nagyon sokáig, túl hosszan és nagyon későn csinál, nem számíthat rá, hogy az emberek mellette maradnak. Az emberek mind hazamentek. Vége az estének, egyedül maradt a házasszonyával. Ugyanúgy elunom ezt a haldoklást, mint minden mást, gondolta. De unalmas, mondta hangosan. Micsoda, drágám, minden, amit az ember átkozott túl sokáig csinál. Nézte a felesége arcát, nézte, maga és a tűz között volt. Az asszony hátradőlt a székben, a tűzfény megvilágította kellemes vonású arcát, s Harry látta rajta, hogy álmos. A hiéna most felüvöltött éppen a tűzfény határán túl. Írtam, mondta, de elfáradtam. Gondolod, hogy tudsz majd aludni? Alig, ha nem. Miért nem fekszel le? Szívesen üldögélek itt veled. Nem érzel semmit furcsát? Kérdezte. Nem. Csak egy kicsit álmos vagyok. Én érzek, mondta a férfi. Megint érezte a halál közeledését. Tudod, az egyetlen dolog, amit nem vesztettem el, a kíváncsiság, mondta az asszonynak. Soha semmit nem vesztettél el. Nálad teljesebb embert nem ismertem. Szent Isten, mondta a férfi, milyen keveset tud egy asszony. Mi ez? Az intuíciód? Mert akkor éppen oda jött a halál, fejét lehajtotta a függőágy végére, s ő érezte leheletének szagát. Egy percig se hidd el a kaszát meg a koponyát. Épp úgy lehet két biciklis rendőr is, vagy egy madár. Vagy lehet olyan tömpe orra, mint a hiénának. Most már jött, közeledett feléje, de már nem volt alakja. Csak helyet foglalt el. Mondd neki, hogy menjen el. Nem ment el, s még egy kicsit közelebb jött. Pocsék leheleted van, mondta neki. Te rossz a gudög. Még közelebb jött hozzá, s ő most már nem tudott szólni hozzá, amaz pedig, mikor látta, hogy nem tud beszélni, kicsit közelebb jött. Ő megpróbálta beszéd nélkül elküldeni, de csak jött, egész súlya mellére nehezedett már, s ott kuporgott, ő pedig nem tudott se mozdulni, se beszélni, de hallotta, mikor az asszony azt mondja, van a elaludt. Vegyétek le szép finoman a függőágyat, és vigyétek be a sátorba. Nem tudott szólni az asszonynak, hogy küldje el a közeledőt, az megkuporgott rajta, egyre súlyosabban, s nem engedte lélegzeni. És akkor, mikor a függőágyat felemelték, hirtelen minden rendbe jött, s a súly elment a melléről. Reggel volt már jó ideje, s akkor meghallotta a gépet. Nagyon kicsinek látszott, tágkört írt le, a fiúk kiszaladtak, és meggyújtották a tüzet petróleum segítségével, és füvet hánytak rá. A sík terület mindkét végén két nagy füstoszlop emelkedett a levegőbe, a reggeli szellő a tábor felé fújta őket, s a gép még két kört írt le, most már alacsonyan, azután lesiklott, egyenesbe állt, és puhán földet ért, és a jó öreg combtomba lagott feléje, bőrmunkanadrágban, gyapjú szövet kabátban és barna nemes kalapban. Mi baj, öregem? Kérdezte combton. A lábam, mondta, reggelizel? Köszönöm, csak egy kis teát innék, a lepkével jöttem, tudod. Nem tudom elvinni a memsahibot. Csak egy embernek van hely. A kocsidúton van már. Helen félre vonta Comptont, s valamit mondott neki. Compton még vidámabban jött vissza. Egy-kettőre benn leszünk, mondta. Visszajövök a memért. Félek, hogy le kell szállnom a ruhában üzemanyagért. Jobb, ha indulunk. És a tea, tudod, igazában nem is kívánom. A fiúk felkapták a függőágyat, megkerülték vele a sátrakat, végigcipelték a szikla mentén, ki a síkságra, s elmentek a mágják mellett, amelyek most fényesen lobogtak, a fű egészen elégett, a szél felszította a tüzet, s odaértek a kis géphez. Nehezen emelték be, de, amikor már ben volt, hátradőlt a bőrülésen, s a lábát mereven kitámasztotta Compton ülésének egyik oldalán. Compton elindította a motort, és beszállt. Harry integetett Helennek és a fiúknak, s amikor a kattogás a régi, jól ismert bőgésbe csapott át, körbefordultak, Compton a varacskos disznó üregeket figyelte, úgy zörögtek, mennydörögtek végig a tüzek közt elterülő szakaszon, s az utolsó zökkenéssel felemelkedtek, s ő látta őket odalennállni, a táboradomb mellett ellaposodott, a síkság kiszélesedett, facsoportokat látott s ellaposodó bozótokat, a vadváltók simán futottak a száraz vízgödörhöz, s látott egy új víztárolót is, amelyről eddig nem tudott. A zebráknak most kicsi, kerek hátuk volt, sagnúk nagy fejű pontok, mintha felfelé kapaszkodtak volna, hosszú csapatokban vonultak a síkságon, és szétugrottak, mikor a repülő árnyéka közeledett feléjük, most apróknak látszottak, mozgásukból hiányzott a vágta, s a síkság szürkés sárgán terült el a szemhatárig, selölt Compton gyapjú szövetes háta és barna nemes kalapja. Aztán az első dombok fölött jártak, sagnúk jöttek felfelé rajtuk, s aztán a hegyek felett repültek, váratlan szakadékok nyíltak zölden emelkedő erdőkkel, és áthatolhatatlan, sűrű bambuszalejtőn, azután ismét csúcsokba és szakadékokba faragott erdők jöttek, míg át nem értek a hegyen, a dombok ellejtősödtek, azután újabb síkság jött, most forró volt és bíborszínű, és imbolygott a hőségtől, és Compton visszapillantott, megnézte, hogyan állja ő ezt az utazást. Aztán újabb hegyek bukkantak fel sötéten, és aztán a helyett, hogy Arushába mentek volna, balra fordultak, Compton nyilván kiszámította, hogy elegendő az üzemanyaguk, s, amikor lenézett, rózsaszín szitáló felhőt látott úszni a föld felett s a levegőben, mint a hóvihar első hópelyheit, amelyek a semmiből tűnnek elő, s tudta, hogy a sáskák húznak fel délről. Aztán emelkedni kezdett a gép, s, mintha kelet felé repültek volna, aztán elsötétedett, viharba kerültek, az eső olyan sűrű volt, mintha vizesésen keresztül repülnének, aztán kifutottak belőle, Compton hátrafordította a fejét, vigyorgott, és előre mutatott, s ott, előttük, mindent betöltve, szélesen, mint a világ, hatalmasan, magasan és a napsütésben hihetetlenül fehéren emelkedett a Kilimandzsáró négyszögletes csúcsa. S akkor már tudta, hogy oda mennek. A hiéna éppen akkor hagyta abba a vonítást az éjszakában, s valami furcsa, emberi, csak nem síró hangba csapott át. Az asszony hallotta, és nyugtalanul mocorgott. Nem ébredt fel. Álmában otthon volt Long Islandon, a lánya társasági bemutatkozását megelőző estén. Valamiképpen ott volt az apja is, és nagyon goromba volt. Aztán olyan hangos lett a hiéna hüvöltése, hogy felébredt, s egy percig nem tudta, hol van, és nagyon félt. Fogta a zseblámpáját, s odavilágított a másik függőágyra, amelyet behoztak, miután Harry elaludt. Látta Harry testét a moszkitóháló alatt, de a lába valahogyan kicsúszott, s a függőágy mellett lógott. A kötés teljesen lejött, nem tudott ránézni. Moló, kiáltotta. Moló, Moló, Harry, Harry, mondta azután. Majd hangosabban Harry, Harry drágám, nem kapott választ, s nem hallotta a férfi lélegzését. Kinn, a sátoron kívül a hiéna ugyanolyan furcsán vonított, mint amikor felébresztette. De most nem hallotta a szívedobogásától,